Szeretett testvéreim, kedves családok, kedves tanárok, kedves fiatalok, Isten igéjét olvasom most nektek, amelynek alapján szeretném most ezen a szép délelőttön hirdetni Istennek az örömüzenetét számotokra, úgy, amint az írva található a Mózes második könyve 15. részében, a 22. verstől a 27. versig terjedő igerészben eképpen. Ezután, tudniillik a Vörös-tengeren való átkelés után, útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de a márai vizet nem tudták meginni, mert keserű volt, ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondták, mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Az bedobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. És ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsát rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátott. Mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe, 12 forrás volt ott, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Foglaljon helyet a gyülekezet. Bizonyára sokan fel tudják idézni azt a hírt a nyárból, amikor azt a meghökkentő információt hallottuk, hogy Etiópiában egy nap alatt 220 millió fát ültettek el. Hát ez kirívóan üdítő hír volt, meg már jól is esett az ember lelkének az ilyen hírek mellett, hogy ég az Amazonász, vagy kigyulladt egy arab olajfinomító, vagy kiömlött a tankhajó olaja a tengerbe. Közben kiderült, hogy ki van az akció mögött, Abiy Ahmed miniszterelnök, akinek néhány napja odaítélték a béke Nobel-díjat. Ha elmondom, hogy egy napra minden középiskolásnak felmentést adott az iskola látogatás alól a nagy faültetés napján, akkor a népszerűségeit köztünk is méltán a magasba emelkedhet. Hivatalának első 100 napjában sikerült felszámolni az addig uralkodó rendkívüli állapotot, szabad választásokat írt ki, béke megállapodást kötött szomszédos Eritreával, amelyel az elmúlt években 80 ezer ember életét követelő határkonfliktusban állt. Kiengedte a börtönből a politikai foglyokat, a korrupt katonai és politikai vezetőket elbocsájtotta. Megbékéltette az önmagával is súlyos konfliktusban álló etióp ortodox egyház két felét, szülővárosában megbékéltette a muszlimokat és a keresztényeket. Tudni kell róla, hogy az ő édesapja muszlim, édesanyja ortodox keresztény, ő maga protestáns, pünkösdi keresztény, hívő ember, akit így elemeznek, akiben megvan az erő, a szenvedély és a bizonyosság. Mindez másként is alakulhatott volna, hiszen 15 éves volt, amikor bátyját megölték, politikai merénylet áldozata lett, lehetett volna a bosszú és a keserű erőszak embere, de nem így történt. A keserű az édessé változott. Először ott bent, a lelkében, aztán ott kívül is. A felolvasott történetünk előzménye, hogy Isten kiszabadítja a népét Mózes vezetésével Egyiptomból. Miután a Vörös-tengeren átjutnak, Mózes énekel egy gyönyörű, háladó éneket, elmondja, hogy Isten a kemény szívű fáraót legyőzte, beborította őt vízzel a lovasaival, katonáival együtt, a nép pedig átjutott, és a fal ott merett magasan, két oldalt, és ez is csodálni való. A káosz erői az egyiket elpusztították, a fáraót, a másik csoportja a népnek, az Isten népe pedig az Isten szeretetéből, amely feltartóztatta a pusztulásnak az erőit, kapott egy esélyt az életre. A nagy kérdés számunkra az, hogy mitől függ, hogy a világ sorsa szempontjából mi a probléma, vagy a megoldásnak a részei tudunk lenni. Különösen a fiatalokat kell, hogy érdekelje. Ez előttük van az élet is. A jövő nagyobbik szelete, reméljük, hogy ő rájuk vár. Pusztulás vagy az élet esélynek a népe vagyunk? Ez egy nagy kérdés. A helyzet ugyanis nem olyan egyszerű, hogy vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. Az imént említettem a kemény szívű fáraót, de most a keserű népről olvastunk, aki három nap után érthető módon megszomjazik, és amikor talál egy kutat, az keserű, és ebből aztán magasra szökik, még addig tűrtöztették is magukat, akkor itt most botránnyal fenyeget a helyzet, azzal fenyeget, hogy elszabadul a pokol. De összességében majd látjuk, a pusztai vándorlás során nem olyan nagy a különbség a nép és a fáraó indulata között. A pusztulás és a pusztítás az küszöbön áll, ma is, és ez rólunk is szól. Az egyik egyetem diploma osztóján 40 éve azt találta mondani a rektor, hogy ez a világ jobb hely lenne, hogyha jobb emberekre van szükség ahhoz, hogy ez a világ jobb hely legyen. És 40 év múlva tavaly ugyanennek az egyetemnek a tanév vagy diploma osztóján a rektor azt mondta az akkor végzőknek, ti vagytok azok a jobb emberek, akikre vártunk. Ez van egy erős kérdőjel, valóban? És a jobb, az elég jó? És mihez képest? Persze van egy másik véglet is. Amikor az emberek már annyira nem hisznek az emberi jóságba, hogy fiatal nők, fiatal lányok megfogadják, hogy ők nem fognak gyereket szülni. Gyakorlatilag tagadják a teremtésnek a jóságát, tagadják a jövőt. Az ember csak probléma lehet, az csak bajt okozhat. Érezzük, hogy ez két véglet. Mert az ember valóban jó valamire, jó kell, hogy legyen. Arra, hogy az Isten megszólítsa őt, hogy elhívja őt, hogy az ő tervébe részt vegyen. Mert mi a különbség? Az Isten tervében van a különbség, abban van a remény. És abban, ha valaki meghallja a hívását, hogy részt vegyen benne, hogy először ott belül meghallja a hívást, hogy megbéküljön az Istennel, és aztán ezt a békességet adja tovább, mint ez a miniszterelnök Etiópiában. A kérdés, hogyan válik a keserű édessé? A különbség abban van a mi szempontunkból, hogyha meghalljuk ezt a hívást. Ha meghalljuk, hogy az Istennek van egy terve, egy különös terve, meghalljuk az ő hívószavát. Milyen ez a hívószó? Erről szeretnék ma beszélni nektek. Először is ez egy kihívószó, az Egyiptomból kihívószó. Második kiválasztó szó, egy olyan kiválasztó szó, amiben az Isten különös kiválasztását csodáljuk, amiben mindig van valami felcserélés, és aztán végül arról szeretnék beszélni, hogy ez egy gyógyító szó. Az Isten szava először is kihívó szó. Isten kihívta népét Egyiptomból, és most eljutottunk arra a helyre, amikor egy másik kihívást intéz, próbára teszi a népét, mert Isten nem csak azt szereti, hogy a nép kijöjjön Egyiptomból, hanem hogy Egyiptom is kijöjjön a nép lelkéből. A kísértés az volt Izrael népe számára, hogyha ők maguk fizikailag ki is jöttek Egyiptomból, de Egyiptom ott maradt bennük, a gondolkodásukban, az értékrendjükben, ahogyan egymáshoz viszonyulnak abban. Az egyiptomi Nílusföld ma is lenyűgöző. A világ legcsodálatosabb, legtermékenyebb földje. Paradicsom is lehetne, lehetett volna, csak történetesen ezek az emberek ott rabszolgák voltak. Az egyiptomi jólét ígéretének mai változata az ott van bennünk is. Úgy érezzük, még egy lépés, még egy karnyújtás, és elérjük ezt a vágyott jólétet. Csak közben, miközben ennek a vágynak engedünk mi magunk is rabszolga életet kezdünk élni. A retinánkba égve ott van minden, amiről azt gondoljuk, hogy minden kellék ennek a jó életnek. Tudni véljük, mitől lennénk boldogok. De ezek sokszor csak belénk diktált vágyak. Úgy tűnik, egy jó életnek az ígérete az itt van egészen közel, mégis észrevétlenül rabszolgák leszünk. Küzdünk tárgyakért, elismerésért, egy kicsit jobb fizetésért, mert azt gondoljuk, ezáltal leszünk mi magunk is többek. És ez a hit, hogy ha többet birtokolunk, mi magunk is többek leszünk, ez maga Egyiptom. Közben ellopják az időnket, az egymás, amit egymásra fordíthatnánk, és az egészségünket. A státuszszimbólumok az imádat tárgyai lesznek. A ház nem csak ház, az autó nem csak autó. Csodálni való lesz a mesterséges szépség a természetes helyett. De Egyiptom bennünk az is, amikor szigorú és kegyetlen hierarchiában látjuk a világot magunk körül, és a legszegényebbekre nézve csak ennyit mondunk, a lelkünkben helyben hagyólag megérdemli a sorsát. Ez Egyiptom bennünk, Egyiptom közöttünk. Egyiptom bennünk, amikor megkeményítjük a szívünket, és dacolunk. Dacolunk az Istennel, ahogy a fáraó tette. És amikor így teszünk, nem is tudjuk, hogy minek ágyazunk meg. És ilyenkor elszabadulnak a káosz erői. Ez a tenger, ami összecsapott a fáraó és a lovasai fölött, ez az ős káosznak a képe, amit a Biblia legelső lapjáról ismerünk, amit az akkori világ közel-kelet minden népe használt, hogy a tenger jelenti ezt a fenyegető ős káoszt. És az Istennek a terve az mindig a teremtés, meg az újjáteremtés, hogy a rendetlenségből rendbe hozzon minket, hogy a sötétségből világosságba, hogy a káoszból a rendezettségbe hozzon el bennünket, de amikor mi dacolunk az Istennel, akkor magunkra rántjuk a káoszt. Az ős káosz irányába fordul vissza minden. És az, ahonnan a teremtő szó ki akar minket hívni, pedig pontosan ez a hely. És amíg ez a kemény önzés uralja a szívünket, addig hiába beszélünk környezetvédelemről is. A teremtés visszafordítása történik csupán. Nem kreáció, hanem ilyen idegen szóval dekreáció az, ami folyamatosan történik. Gondoljunk csak egy házasságon belül is, hogyha eljön egy olyan konfliktusos helyzet, amikor azt mondja a férfi vagy a nő, nem bocsátok meg neked tovább, akkor ebben a pillanatban ugyanazt teszi, mint a fáraó, aki azt mondja, nem bocsátom el a népedet. És aztán jön a mélység, és jön a káosz. Jó, hogyha így látjuk ezt a világot, amiben vagyunk, hogy ez egy próba számunkra. Próba és kísértés. Jó, hogyha így látjuk. Lássuk így. Isten hív, próba elé állít bennünket, és ki akar innen hívni bennünket Egyiptomból. Kísértés volt az is, hogy Mózesből a fáraóhoz hasonló Isten királyt faragjanak. Úgy hitték, hogy az egyiptomiak, hogy minden a fáraónak köszönhető. Ő miatta kell föl a nap, ő miatta önt ki minden évben a Nílus. Őt kell imádni. A fáraó hatalmi jelvényei között van a cséphadaró és az a kis görbefejű bot, ami nem más, mint eredetileg egy pásztorbot. Mózesnek is volt egy pásztorbotja. Ezzel fontos harcokat vívott meg az Isten nevében. Ez az Isten uralmát jelképezte. A 10 csapás során ezt használta, majd a tengerre is ezzel a bottal csapott rá, és szétnyílt a tenger, akkor tudtak áthaladni rajta. És most közel jár ahhoz, most megint egy ilyen nehéz helyzetben Mózes, hogy használja ugye ezt a kézenfekvő megoldást lenne ezt a nagy siker befutott pásztor botját, közel jár ahhoz, hogy Harry Potter magyarból és Phoenix tollból készült varázspálcájának a rangjára jusson, és ehhez képest azt mondja neki Isten, Mózes, hagyjuk most ezt a botot, nézd csak, ott van egy fa, használd azt. Ez pedig a kiválasztó szónak a csodája. Isten döntése most az, hogy ne ezt használd, mert nem szeretném, hogyha erre az útra lépnél. Neked is most valamit meg kellene hallani, és meg kellene tanulni, hogy ne válj olyanná, mint a fáraó. Más utat szeretném, hogyha járnál. Ez a kiválasztásnak az útja. Isten döntése van ebben, és mindig egy különös csere van az Isten kiválasztó döntésében. Azt mondja Pál apostol, Isten nem a gazdagokat, nem a világ szemében méltóságosokat választotta ki, hanem a szegényeket, meg éppenséggel azokat, akiknek nincs nagy méltósága, hogy így mutassa meg az ő hatalmát, meg a tervének a szépségét, meg dicsőségét az egész világ előtt. Biblia teli van az ilyen fadarabokkal, amelyek ugyan szépek, értékesek, de teljesen hétköznapiak. Ami a lényeg, Isten egyszer csak rámutat, ő vagy te. Ilyen a választott nép. Nem azért választotta Isten, mert minden népnél külön lennél. Igaz ez Izraelre, igaz ez ránk. Mi is Izrael vagyunk. A választás gyakran különös cserével jár. Amikor az idős Jákob elé odaviszi József a két iker fiát, illetve az egyik idősebb, bocsánat, a másik fiatalabb, ugye az idősebb Manassi, a fiatalabb Efraim, ő úgy állítja, Jákob már nem lát, hogy a jobb keze felől legyen az idősebb fiú, mert ez a világ rendje sora, a kisebbik meg a bal keze felől. De Jákob ezt megérezve, így megcseréli a kezeit, és így áldja meg. Miért? Mert ilyen az Istennek a munkája. Hogy nem a világ szempontjai alapján dönt. Isten szempontjai mások. De ilyen maga Mózes is, aki egykor kiváltságosok életét élte Egyiptom hercegeként a fáraó udvarában, az elképzelhető legnagyobb jólétben, biztonságban, méltóságban, büszkeségben, majd egyik pillanatról a másikra puszta lakóvá lesz, sivatag lesz a menedéke, rejtek helye, és olyan lesz, mint egy megunt kirándulóbot eldobva az út szélén, amíg egyszer csak az Isten le nem hajol, föl nem veszi, és azt mondja, na most... Most van rá szükségem. Ilyen senki által észre nem vett fadarabolt Rút, aki nem is zsidó származású volt, majd Isten rámutatott, és benne jóra fordította a több család sorsát, életét. A halál helyén élet támadt. Jézus családfájában van egy-két furcsa fadarab, milyen Ráhába, parázna nő, Betsabé, a hűtlen asszony. Dávid is, mint csenevész, legkisebb fiú, vitéz bátyai mellett a legvalószínűbb választás volt, hogy Isten rajta keresztül szabadítsa meg Góliáttól Izraelt. És maga Mária, Jézus anyja is nem több, mint egy átlagos fiatal lány, körülbelül 16 éves lehetett Galileából, de a magasságos Isten lehajol hozzá, és kézbe veszi. De azt szeretném mondani, hogy ilyen fadarab vagy te is. Szép, tényleg, kedves, de semmi rendkívüli. Az Isten kezébe mégis csodálatos. Ez a kiválasztó szó az, ami kiemel, az, ami megbecsül, megbékéltet magunkkal. Annak az embernek nem kell rettegni a hétköznapiságtól, aki látja az Isten tervének a nagyszerűségét. Semmi sem erősíti meg azt jobban, hogy számítasz, mintha világ egyetem teremtője néven nevezés igent mond rád. Ez történik a kereszteléskor, ez történt most is. És azt mondja, tervem van veled. A jó hír az, hogy törékeny, és igen, sokszor esendő hétköznapiságban is lehetsz az Istennek az eszköze, hogy a keserű világot ünnepivé tedd. Valaki ezt írta, amikor a keresztény ember saját kiválasztottságára tekint, hálával lehet Isten iránt, amiért őt választotta. És egyben reménységgel is, hogy ebben a kiválasztottságában rendkívüli dolgokra lehet képes. Sokkal többé válik ezáltal, mint enélkül lett volna. És felfedezheti a Krisztusban kapott új önmagát. Ez az állapot az önértékelés szempontjából is fontos és meghatározó. Hadd beszéljek most valakiről, akit néhány hetet temettünk el, Dávidról, egykori iskola társatokról, akinek az életében azt láttuk, hogy igen, valóban nem a szellemi elithez tartozott, de mégis megrendülten gondolunk bele, hogy milyen rövid idő jutott neki, és mégis azt mondhatjuk rá, hogy így élni érdemes, és valami fontosat megmutatott rajta keresztül is nekünk az Isten. Hogy hogyan lehet az embernek békében és pozitívan látni önmagát, és kihozni magából a legtöbbet. Mert ahogyan ezt megéljük, azáltal lesz édesebb helyé sokszor ez a keserű világ. Ez a kiválasztásnak a szava. Furcsa tanítással. Furcsa eszméltetéssel, furcsa cserékkel, és mégis azt mondja, ennek a történetnek te is része vagy. Gyere, kapcsolódj be ebbe a történetbe, ami nem más, mint a világot gyógyító története az Istennek, hiszen ez gyógyító szó. Nem neked kell megfordítani a világnak a sorsát, de te lehetsz az, aki elmondod ennek a történetét, megéled, hogy az Isten az helyreállít, gyógyít, vigaszt és reményt ad 2019-ben is ennek a világnak. Az ugyanis, aki a különbséget jelenti, az már megszületett. Az már odaadta magát. Isten beledobta azt a fát a világ keserű tavába, kútjába, az ő fiát. Már meghalt a keresztfán, és föltámadott. És a te dolgod, hogy ezt a történetet újra elmond, hogy újraéld. Ez a misszió. Újraélni azt a történetet, ami egyedül képes a keserűt édessé tenni. Ez a mi feladatunk elmondani, hogy az Isten a keserűt édessé teszi. És ezt a történetet valahogy megélni, elmondani, újraélni. Van egy kedves barátom, egy misszionárius, és mindig nagy lelkesedés volt a szívébe, hogy elmenjen olyan területekre, ahol még nem hallottak az Úr Jézusról, így elment Törökországba. Megnézte a térképet, ez az egyik olyan ország, ahol a legkevesebb keresztény él, úgyhogy oda elment. Hogy megmutassa, hogy elmondja az embereknek, mi is az evangélium. Gyűjtött maga köré egy kis csapatot, és próbálkoztak így, próbálkoztak úgy. De elmondta azt a történetet, hogy mikor értette meg, hogy mi is a misszió igazán. Történt, hogy a felesége várandós volt, és hát ilyen karácsonyiasan fogalmazva eljött a szülésének az ideje, és de úgy tűnt, hogy ez egy problémás szülés lesz. Éjszaka közepe volt, fogta és bevitte a kórházba. Volt egy fogadott orvosnőnk, egy muszlim szülésznő, és gondolkoztak, hogy most éjszaka közepén fölhívják, ne hívják, mégiscsak fölhívták. Történetesen nem volt még kikapcsolva a telefonja. Előtte 24 órát szolgálatban volt ez a szülésznő, tehát most épp a nagyon is megérdemelt pihenésére várt, és amikor megkapta ezt a hívást, mégis ott hagyott csapott papot, és rohant a kórházba, hogy segítsen ennek a nőnek, és az ő segítségével, hiszen ő tudta, hogy milyen problémák lehetnek ezzel a szüléssel, egészséges gyermeknek adott életet az édesanyja. Még sokáig az ő élete az kétséges volt, de ő is megmenekült, hála Istennek. De mindez a szülésznőnek és az ő áldozatosságának volt köszönhető. És azt mondja, hogy mindig, amikor ezt a történetet elmondja, akkor a barátaival is mindig meghatódnak, és azért, mert ez az áldozatos szeretetről szól ez a történet, ami nem más, mint újramondása a Krisztus történetének. És ő azt gondolja, hogy ez a muszlim nő bár nem tudta, hogy ezt teszi, de a Krisztusnak a történetét mondta újra. Ott azon a helyen is lett az ő nagyon is nehéz helyzetükben segítségé. A mi dolgunk elfogadni a megbékélésre hívó szót, és beleélni a világba ezt a békét. A mi dolgunk elfogadni a megbocsátást, és kimenni, és beleélni a világba, hogy meg vagyunk bocsátva. Én vagyok a te gyógyítód. Ez a tanulsága ennek a történetnek. Azt mondja Isten, ez a nép még sok gyógyulásra vár, de én vagyok a te gyógyítód, és gyógyítalak téged. Mert ha gyógyulsz, akkor reményt tudsz adni másoknak is a gyógyulásra. Isten megbékéltetett minket magával, és ránk bízta a megbékéltetésnek a szolgálatát. Ha a keserű édessé változik benned, akkor az mások számára is az lehet. Isten adja, hogy te is megtaláld ezt a szót, és hogy a te életed is a Krisztus történetének újramondása legyen. Amen.